Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa üzenete a németországi katolikus napokra. Mindenki tud adni valamit a másiknak. A Mária hónap lezárásakor a pápa vezeti a rózsafüzért, az ukrajnai békéért és a háborúk megszüntetéséért világszerte. Nem a ti dolgotok, Janka Ferenc atya elmélkedése húsvét 7. vasárnapjára.
Ferenc pápa üzenete a németországi katolikus napokra. Mindenki tud adni valamit a másiknak. Május 25-e és 29-e között zajlik Stuttgartban a 102. katolikus napok rendezvénye, a Katholiken Tag, melynek témája az élet megosztása. Ferenc pápa üzenetében összefogásra buzdít. A válságból csak együtt tudunk kilábalni. Osszuk meg egymással életünket, vállaljunk áldozatot a másikért. Kedves testvérek, azért gyűltetek össze Stuttgartban a 102. Katholiken Tagra, hogy hálát adjatok Istennek, és együtt tanúskodjatok az evangélium öröméről, kezdi üzenetét a pápa. Megosztani az életet, ez a mottója a rendezvénynek. Isten az egész élet teremtője és alkotója, ő lehet lelket az emberbe. Gyakran és sokféleképpen osztja meg az emberrel isteni létét, és fiában, Jézus Krisztusban éri el ez a megosztás felülmúlhatatlan csúcspontját. Osztozik földi életünkben, hogy mi részt vehessünk az ő isteni életében. Ezért leereszkedik emberi mi voltunk legmélyére. A szegényekhez és a szenvedőkhöz szól sajátos szeretettel, sőt, velük azonosul. Ferenc pápa ezért leszögezi. Ezekben a napokban, gondolatban közel állunk az ukrajnai emberekhez, és imádkozunk mindazokért, akiknek életét fenyegetik és befolyásolják. Mindazokért, akik az élet teljességére vágynak, melyet csak az Úr adhat meg. Könyörögjünk az ő békéjéért. Jézus nem csak megoszt valamit az emberekkel, hanem nekünk ajándékoz mindent. Önmagát adja, saját életét adja értünk. Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette. Olvassuk János evangéliumában. Hasonlóképpen szólít minket arra, hogy ne csak önmagunkért éljünk, hanem ajánljuk életünket Istennek és a fele barátunknak. Az élet odaajándékozása sokféle formát ölthet. A pápa itt azokra az édesanyákra és édesapákra gondolt, akik teljesen a gyermekeiknek szentelik magukat. Arra sok emberre, akik az egyházi szolgálatban, vagy a szociális, karitatív munkával sorolják saját életüket az utolsó helyre, hogy másoknak segítsenek. Hála Istennek azt tapasztaljuk, hogy a válságban is milyen sokan hajlandók áldozatokat hozni másokért. Senki nem menekül meg egyedül. Mind ugyanabban a csónakban ülünk. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosítsuk magunkban, ugyanannak az atyának a gyermekei vagyunk. Testvérek, akik ugyanabban az otthonban laknak, amelyet mindnyájunkra bíztak. Tudatosítanunk kell, hogy minden összefügg, és hogy nem tehetünk mást, mint megosztani az életünket. Csak együtt tudunk előre menni. Ha valaki odaadja azt, amit nyújtani tud, mindenkinek gazdagabb és szebb lesz az élete. Amit Isten ad nekünk, azért adja, hogy megosszuk másokkal, és termékenyé tegyük a többiek számára. Szent Márton, a Rottenburg-Stuttgarti egyházmegye védőszentje ebből a szempontból kiváló példa előttünk. Amikor ketté vágta és a fázó koldusnak ajándékozta köpenyét, nem csak a meleget adta neki, amivel megmentette az életét, hanem emberi elismerést is. Aki Jézus Krisztus nevét viseli, mind arra kapott meghívást, hogy kövesse Szent Márton példáját, és lehetőségeihez mérten segítse a rászorulókat. Figyeljünk oda életünk útjain, és egyből látni fogjuk, hol van ránk szükség. Ferenc pápa végül arra emlékeztette a németországi katolikus napok résztvevőit, hogy az osztozásnak van egy másik aspektusa is. Lényegében mindenkinek, vagyis a legszegényebb embernek is van valami, amit másoknak adhat. És ennek az ellenkezője is igaz, vagyis mindenki, a leggazdagabb ember is hiányt szenved valamiben, tehát mindenkinek szüksége van a másik ajándékára. Olykor pedig nehezebb elfogadni valamit másoktól, mint ajándékozni, mivel ezzel beismerjük önnön tökéletlenségünket. Péter nehezen fogadta el, hogy a mester szolgálja őt, amikor megmosta a lábát. Könyörögjünk mi is alázattal azért, hogy el tudjunk fogadni valamit másoktól. A boldogságos Szűz Mária legyen példa előttünk az Istennel való alázatos viselkedésre, aki mindent tőle remélt, mert ez az előfeltétele annak, hogy felajánlja számunkra ajándékait. A szűzanya, kiesd nekünk ezt az ajándékot. Kérlek, imádkozzatok értem is. Szívből kívánok jó katolikus napokat nektek, zárul Ferenc pápa üzenete a német Katholiken Tag rendezvényre.
Oltalban találkozunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne hevesd, szükségünk idején.
A Mária hónap lezárásakor a pápa vezeti a rózsafüzért az ukrajnai békéért és a háborúk megszüntetéséért. Világszerte a nemzetközi kegyhelyekkel összekapcsolódva Ferenc pápa rózsafűzért vezet a békéért a római Santa Maria Maggiore bazilikában május 31-én kedden az Ukrajnában folyó háború és a világ más háborúiban szenvedőkért. Ferenc pápa rózsafűzér imádságot hirdetett a békéért, a remény jeleként az Ukrajnában zajló háború és a világ más tájain folyamatban lévő háborúk következtében szenvedők javára. A hírt a mennybe menetel ünnepén jelentette be az új evangelizáció pápai tanácsa egy sajtóközleményben. A Mária hónap lezárásaként Ferenc pápa a remény jelét kívánja nyújtani a világnak, amely az ukrajnai konfliktustól szenved, és amely súlyosan megsebesült a még mindig tartó egyéb háborúk erőszakától. Május 31-én kedden este 6 órakor a pápa elimádkozza a rózsafűzért Szűz Mária, a béke királynője szobra előtt a római Santa Maria Maggiore bazilikában. A világ minden részén minden hívőt felkérnek, hogy támogassa Ferenc pápát a béke királynőjéhez intézett imájában, bátorít a közlemény. A Santa Maria Maggiore bazilika baloldali hajójában található a Maria Regina Pacis, vagyis a béke királynője szobra, amelynek különleges története van. 15. Benedek pápa megbízásából Guido Galli szobrászművész, a Vatikáni Múzeumok akkori igazgatóhelyettese készítette. A pápa ezzel is ki akarta fejezni könyörgését Szűz Máriához, hogy vessen véget az első világháborúnak 1918-ban. A Madonnát felemelt bal karral ábrázolja a szobor annak jeleként, hogy véget vet a háborúnak. Jobbjával pedig a kis Jézust tartja, aki éppen a békét jelképező olajágat ejti ki kezéből. A szobor talapzatára virágokat faragtak, amelyek az élet kivirágzását és a béke visszatérését szimbolizálják. Egy régi hagyomány, hogy a hívek kis kézzel írt cédulákat helyeznek imaszándékaikkal a szűzanya lába elé. A pápa május 31-én kedden virágkoszorút helyez a szobor lábai elé, mielőtt a szűzanyához fordul imájával, és ő is elhelyezi saját imaszándékát. A hívek különböző csoportjai lesznek jelen a rózsafűzér imádságon, hogy támogassák a pápa imáját. Közöttük olyan fiúk és lányok, akik az elmúlt hetekben részesültek az első áldozás és a bérmálkozás szentségében, továbbá cserkészek, családok a római ukrán közösségből, a Lelkes Máriás Fiatalok szervezet képviselői, a Vatikáni Csendőrség és a Pápai Svájci Gárda tagjai, valamint a Szűz Mária béke királynőjéről elnevezett 3 római plébánia a római kúria tagjaival együtt. A tragikus eseményektől leginkább sújtott személyekhez való közelség jeléül meghívtak a rózsafűzér elimádkozására egy ukrán családot, valamint háborús áldozatok hozzátartozóit és tábori lelkészeket közösségeikkel. A május 31-i rózsafűzér imádság egy másik fontos része, hogy a kezdeményezésbe bevontak nemzetközi kegyhelyeket is a világ minden tájáról, valamint néhány olyan szentélyt is, amelyek a még mindig háború sújtotta vagy politikailag erősen instabil országokban találhatók, amelyek számos erőszakos cselekmény okai. Ezek a kegyhelyek Ferenc pápával egy időben imádkozzák a rózsafűzért, és élő közvetítésben bekapcsolódnak a római eseménybe. A pápával együtt imádkozzák majd a rózsafűzért a következő helyszíneken. Az Istenanyja kegyhelyen Ukrajnában. Az üdvözülés szűzanyja szír katolikus székesegyházban Irakban. A béke szűzanyja székesegyházban Szíriában. A Szűz Mária Arábia királynője székesegyházban Bahreinben. Csatlakoznak hozzájuk más nemzetközi szentélyek is, többek között a megváltó Jézus és szűzanya nemzetközi kegyhely, a lengyelországi Jasnagura, a koreai vértanúk nemzetközi kegyhelye, a Lorétói Szentház, a Szent Rózsafüzér boldogasszonyról elnevezett kegyhely, az írországi Nokki Szűz Mária nemzetközi kegyhely, valamint a Guadalupe-i Miasszonyunk kegyhely és a Lourdi szűzanya szentélye. A szentszék minden hivatalos csatornáján közvetítik a pápa rózsafűzér imádságát összeköttetésben a világ katolikus média csatornáival. Az angyali üdvözlet ünnepén, március 25-én Ferenc pápa az egész emberiséget, különösen is Oroszországot és Ukrajnát Mária szeplőtelen szívének ajánlotta fel a minden évben megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű bőjti bűnbánati liturgia végén a Szent Péter Bazilikában. Nem a ti dolgotok. Janka Ferenc atya elmélkedése húsvét 7. vasárnapjára.
Jézus még mennybe menete előtt is tapintatos türelemmel igazítja helyre a helytelen várakozással teli egybegyűlteket. Az atya ígéretének beteljesedése kapcsán ugyanis azt kérdezték tőle: Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte: Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Figyelmünket általában a mondottak előzményei és következményei kötik le, különösen a Szentlélek leszállásának ígérete és Jézus mennybe menetelének részletei. Pedig a nem a ti dolgotok figyelmeztetés erőterében szinte önkéntelenül felsejlik ennek ellentéte, az akkor hát mi a mi dolgunk kérdése is. Talán még a sivatagi atyák korából származik az a tömör életigazság, amely a szerzetes legfontosabb feladatául a megkülönböztetést jelöli meg. Első hallásra rejtélyes ez a szentencia. Ha azonban mélyebben belegondolunk, feltárul az értelme és a fontossága. A megkülönböztetés annak tisztázása, hogy mi nem a mi dolgunk, és mi a feladatunk. Nem más ez, mint az élet és a cselekvés prioritásainak, a dolgok fontossági sorrendjének megállapítása. Az egykori és a mai szerzetes életében az imádság, a munka és a pihenés helyes aránya. A hétköznapok és ünnepek sajátos heti és éves ritmusa. A csend, a meghallgatás és a beszéd mértéke. A személyes és a közös ima viszonya, az egyedüllét és a közösség, az elvonulás és a vendégszeretet gyakorlásának bölcs rendje. Az így értelmezett megkülönböztetés, fontossági sorrend és prioritások persze nem csak a szerzetesek életében fontosak, hanem minden keresztény ember életében is. Nem véletlen, hogy Loyolai Szent Ignác nem csak szerzeteseknek szánt írásaiban és lelki gyakorlataiban is alapvető a lelkek megkülönböztetésének elmélete és gyakorlata. Ferenc pápa is gyakran elmélkedik ennek jelentőségéről, és hangsúlyos szerepet szánt a megkülönböztetésnek az egyház lelki megújulását segíteni szándékozó szinódusi folyamatban. A megkülönböztetés készsége és képessége azonban nem csak a szerzetesek vagy a keresztények, hanem minden jó akaratú ember számára nélkülözhetetlen. Napjainkban különösen is. Hiszen meg kell különböztetnünk azt, amit tudni lehet, attól, amit tudni érdemes. Még ennél is fontosabb azonban megérteni és megértetni, hogy mindazt, amit a mai technikai civilizáció lehetőségeivel élő emberiség képes megtenni, azt szabad-e megtenni? Ami kivitelezhető, az erkölcsös is egyben. A javunkat, az életünket, az emberiség békéjét és megmaradását szolgálja? A tudás kapcsán már Huxley a Szép új világban beszél olyan emberekről, akik fölösleges ismeretek egész tárházával rendelkeztek. Érdeklődésünk és kíváncsiságunk a közösségi felületek és a világháló útvesztőiben gyakran járhat úgy, mint József Attila versében a jó ember, aki csavargó gyermekhez hasonlóan rossz felé téved. Ti jók vagytok mindannyian, miért csinálnátok hát rosszat? Néha úgy vagytok a rosszal, mint a gyerek a csavargással. Újjong, eltéved, sírdogál, s haza kívánkozik. A költő gondolatai az ismeretek felül már át is vezettek bennünket a cselekvés terén zajló megkülönböztetés szükségességére. Előfordul, hogy az erkölcsi mérlegelést a kiválóságra törekvő emberek hobbiának tekintik. Vagy egy szabályrendszernek, amely olyan követelményeket támaszt velünk szemben, amelyek tőlünk idegenek és számunkra kellemetlenek. Pedig az erkölcs az a készség, amelynek segítségével cselekedeteinket a pillanatnyi hasznosság igényén túl életünk egésze szempontjából mérlegeljük. Ez pedig egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy tégy jót. De úgy tedd a jót, hogy az ne csak ma, hanem holnap is. Ne csak neked, hanem másoknak is jó legyen. Azt se feledd, hogy tetteidnek hatása van a következő generációkra is, és nem csak az emberekre, hanem az egész teremtett világra. Jézus "nem a ti dolgotok" megjegyzésével szemben Vörös Marti klasszikus sorai a nemzeti közösség összefüggésében elmélkedik az ember feladatáról. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál oly magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink porához: köszönjük élet, áldomásidat, ez jó mulatság, férfi munka volt. A költő itt már nem csak a feladatról beszél, hanem ennek sikeres bevégzéséről. Abból a teljességből ragad meg valamit, ami Jézusban tökéletesen megvalósult. Krisztus ugyanis nem csak egy nemzet felemeléséért küzdött, hanem az egész emberiség üdvösségének lehetőségéért. Nem csak a földi élet áldomásait köszönve tért meg ősei porához, hanem feltámadt, fölment a mennybe, és megígérte nekünk a Szentlélek leküldését. A megkülönböztetés lelkének ajándékát, hogy napról napra és évről évre világosabban lássuk és értsük, hogy mi a mi dolgunk és mi nem az, hogy mit nem szabad és mit kell tennünk. Ő hív meg bennünket arra, hogy menjünk és hirdessük a megtérést, a bűnök bocsánatát, Isten ember szerető irgalmát minden nemzedéknek. Általa válunk alkalmassá arra, hogy Jézus tanúi, szeretett tanítványai legyünk, mert ez a mi dolgunk.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották húsvét 7. vasárnapjára "Nem a ti dolgotok" címmel. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.